Ebben a feladatban megvan adva az ábrán látható zömök rúd, annak méretei, minden mérete, egy P pontnak a helye, illetve látszik az ábrán, hogy a rúdra X irányú N terhelő erő hat. Ebből következően a rúd igénybevétele az jelen esetben nyomás lesz, ugye mivel keresztmetszetbe befelé mutat a rúderő. Emiatt a feszültségi tenzora a P pontnak az úgy fog kinézni, hogy abban csak rúd irányú normál feszültség koordináta lesz, az összes többi feszültség koordináta az nullával egyenlő. Tehát húzás nyomás esetén a feszültségi tenzorunk mátrixában csak egy elem különbözik nullától, ez pedig a húzás nyomásnak a tengely irányú normál feszültség koordinátája lesz. Jelen esetben ugye ez x, tehát sigma x. És húzás nyomás esetén, tehát húzónyoma igénybevétel esetén, mindegy, hogy ezt a P pontot hol vettük ki a felületen, vagy a keresztmetszeten, valamelyik keresztmetszeten belül, mivel minden egyes pontban ugyanakkor a feszültség, ugyanakkor a sigma x érték lép föl, tehát úgy is mondhatjuk, hogy a feszültségi állapot húzás nyomás esetén homogén. Minden pontban ugyanakkora. Ezt a sigma x, x irányú normál feszültség koordinátát pedig úgy tudjuk kiszámolni, hogy a rúder osztva keresztmetszet területével, vagyis jelen esetben ugye n per a. Feszültség az nem más, mint az egységnyi felületre eső belső erő, vagy a felületen megoszló belső erőnek az intenzitás vektora. Fontos, hogy az n helyére az igénybevételnek megfelelő előjel szerint kell beértesítenünk, tehát most nyomásról beszélünk, vagyis az n-et negatív előjellel kell beértesítenünk. És mínusz 6000 osztva az A-val, ami ugye egyszerűen tényleg a keresztmetszetnél A szor B, vagyis 30 szor 40. Végeredményre azt kapjuk, hogy ez mínusz 5 megapaszkál. Vagyis visszaírva a feszültségi tenzorunk mátrixába mínusz 5, a többi elem pedig 0. Tehát így néz ki az itt látható P pontnak a feszültségi tenzora, de még egyszer, mivel a feszültségi állapot homogén húzás nyomás esetén mindegy, hogy ezt a P pontot hol vesszük ki, itt vagy a keresztmetszeten belül valahol. Ott is ugyanekkor a feszültség érték lép föl. Jó, ugorjunk a C feladat részre, a B-t azt majd egy lépés múlva fogjuk megcsinálni. A C feladat részben meg kell határoznunk a P pontnak az alakváltozási tenzorát. Húzás nyomás esetén az alakváltozási tenzor a következőképpen néz ki, csak a fő átlóban vannak elemek, az epsilon x, epsilon y és az epsilon z, az összes többi elem az nulla. Tehát fajlagos szögtorzulás az nulla. Nincs más dolgunk, mint kiszámolni az x irányú, az y irányú és az z irányú fajlagos nyúlásokat. Az x irányú fajlagos nyúlást az egyszerű Hooke törvény segítségével tudjuk kiszámolni, ami úgy szól, hogy a sigma x az egyenlő E-szer epsilon x, ahol E az egy anyag jellemző, ez az anyag rugalmassági modulusza. Ezt átrendezve az epsilon x, x irányú fajlagos nyúlás az egyenlő a sigma x osztva az a nagy E-vel, vagyis a rugalmassági modulusza. Sigma x mértékegysége megapaszkál, az E-rugalmassági modulusz mértékegysége szintén megapaszkál, tehát látszik, hogy az epsilon x mértékegysége 1 lesz. A sigma x-re azt kaptuk, hogy mínusz 5, ezt kell osztanunk 2,1 × 10⁵-nál. Ami egyenlő mínusz előjellel 2,381 szorozva 10⁵-nál. Mínusz előjel azt jelenti, hogy ez esetben x irányba a méret az csökkenni fog. Hát ugye értelemszerűen, hogyha ezt a rudat nyomjuk, akkor az x irányú méret az csökkenni fog. Tehát az elméret. Nézzük a következő epsilon, 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 z értékeket, vagy csak keresztirányú fajlagos nyúlásokat. Az epsilon, epsilon az egyenlő az epsilon z-vel, amit úgy tudunk kiszámolni, hogy mínusz műször a hosszirányú fajlagos nyúlás, vagyis az epsilon x. Tehát a keresztirányú akár ide a legelejére odaíratjuk, hogy ez az epsilon k, mint keresztirányú fajlagos nullás, az epsilon y, epsilon z egymásra megegyezik, úgy tudjuk kiszámolni, hogy minusz nűször az epsilon x, ahol a nű a szintén anyagjellemző, ez a Poisson tényezője az anyagnak, vagy másképpen keresztkontrakciós tényező. Tehát helyettesítsünk be, minusz 0,33 szorozva minusz 2,381 szorozva 10 az ötödik n-nel. Minusz minusz, tehát végeredmény plusz lesz, méghozzá 7,143 szorozva 10 a mínusz hatodikonnal. Pozitív előjele kaptuk a végeredményt, tehát ez azt jelenti, hogy a keresztirányú méretek azok nőni fognak. Tehát mind az A méret, mind a B méret az növekedni fog. Írjuk vissza ezeket az alapváltozás koordinátáinkat az alapváltozás tenzkunk mátrixába, akkor ugye ez úgy néz ki, hogy mínusz 23,81, 0, 0, ide zsúfolom még ezeket, 0, 7,143, 0, 0, 0, és 7,143, és kívül van egy szor 10 a mínusz hatodikon. Mínusz hatodikon a szorzó. Tehát ez a P pont alakváltozási tenzorának mátrixa, de még egyszer, akárhol vesszük ki a P pontot, az alakváltozás tenzor ez esetben mindig így fog kinézni. Nem csak hogy így fog kinézni, hanem maguk az alakváltozás koordináták is, tehát az epsilon x, epsilon y, epsilon z is minden pontban ebben a feladatban ugyanekkor értékű. Szemléltetnünk kell az alakváltozási állapotot elemi triéderen, és szemléltetnünk kell a feszültségi állapotot a P pontban elemi kockán. Nézzük ezeket. Kírtam még egyszer az alakváltozás tenzort, ez így néz ki, illetve a feszültségi tenzort, ez pedig így néz ki. Tehát ábrázoljuk ezeket az alakváltozási, illetve a feszültségi koordinátákat. Nézzük az alakváltozási állapotta, epsilon x minusz előjelű, ezt ugye az i-nek a végpontjába vesszük föl, és mivel minusz, ezért az i-vel ellentétesen fog mutatni. Ez az epsilon x egyenlő 23,81, ide kívülre majd kiemelek egy szor 10 a mínusz hatodikont. Van egy epsilon y-unk, ez pozitív, j végpontjába mérjük fel, pozitív j irányba, epsilon y egyenlő 7,143, és az epsilon z ugyanekkora értékű, pozitív, tehát ez pedig pozitív k irányú lesz. Epsilon z egyenlő 7,143 szor 10 a mínusz hatodikon mind a három. Tehát látszik, hogy az x irányú méretek azok csökkenni fognak, y és z irányú méret az pedig nőni fog. Nézzük a feszültségi állapotot, ott ugye csak szigma x szerepel a feszültségi tenzorunk mátrixában, tehát ez ugye az x normálisú felületen fellépő x irányú normál feszültség, mínusz előjelű, tehát az x-el ellentétesen mutat. Végül az utolsó három feladat részben meg kell határoznunk maguknak a hosszváltozásoknak a mértékét, tehát az x irányú hosszváltozás, az A irányú és a B irányú hosszváltozásnak a nagyságát. Az E feladat részben a delta Lx, tehát az x irányú hosszváltozást, azt az epsilon x irányú fajlagos nyúlásból tudjuk meghatározni, mivel az epsilon x fajlagos nyúlás az egyenlő a delta Lx per az eredeti hossza, vagyis az L. Ebből, hogy átrendezve ez delta Lx-re, az egyenlő L-szer epsilon x. Vagyis az L az 60 mm volt, 60 szorozva az epsilon x, az pedig mínusz 23,81 szorozva 10 a mínusz hatodikonnal. A végeredmény az, hogy ez mínusz 1,43 szorozva 10 a mínusz harmadikonnal. itt van mértékegység, méghozzá a mértékegység, ez milliméter. Tehát mínusz 1,43 x 10⁻³ milliméter lesz az x irányú hosszváltozásnak a nagysága. Tehát mínusz, vagyis a hossz az csökkenni fog. Nézzük az F feladatrészt, ahol is a delta A a kérdés hasonlóan, az pedig a keresztirányú fajlagos nyúlásból, jelen esetben, hogy az A méret, az a Z irányú méret, tehát az epsilon Z-ből tudjuk meghatározni. Az epsilon Z az egyenlő a változás, hosszváltozás osztva az eredeti hosszal, delta A per A, vagyis ebből a delta A az egyenlő A-szor epsilon Z. Azaz 30 mm szorozva az epsilon Z-vel, amire azt kaptuk, hogy 7,143 szorozva 10⁻⁶-onnal. Végeredmény pedig 2,14 szorozva 10⁻⁴-nál milliméterben. Jó, és az utolsó G feladatrész a delta B, B irányú méret megváltozása kérdés, az pedig az epsilon Y-ból, vagy csak keresztirányú fajlagos nyúlásból tudjuk meghatározni, mivel a delta B osztva az eredeti mérettel, vagyis a B-vel megadja az epsilon Y-t, vagyis az Y-irányú fajlagos nyúlást. Ebből a delta B az egyenlő B szorozva epsilon Y-nal, a B méret eredetileg 40 mm volt szorozva epsilon Y-nal, ami 7,143 szorozva 10⁻⁶-onnal. Végeredmény pozitív 2,86 szorozva 10⁻⁴ milliméterrel. Tehát itt a két végeredmény pozitív előjellel kaptuk, ez azt jelenti, hogy mind az A, mind a B méret az növekedni fog.